Jézus Krisztus mondja, mint hogy az ember fia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 269-es dicséretünknek az első versét fennállva énekeljük. A 269-es énekünket kerestük ki, a 42. Zsoltár dallamára éneklendő, a 269-es dicséretünk így kezdődik. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Testvérek. És keresztelőhöz készülődve énekeljük a megkezdett dicséretünknek, a 269-es dicséretünknek a második és a harmadik verseit. Tehát lélekben készülődjünk keresztelőhöz, a megkezdettének második és harmadik verseit énekeljük. Öröktől fogva ismerte, hogy mire lesz szükségem, éltem határát kimérte, szükségem s elégségem.
Hogy mire
Nagy szeretettel köszöntünk meneteket Isten házában, és hiszük, hogy az Úr megáldja szíveteknek azon döntését, hogy most már a második gyermeketeket, Karolinát az Úr kegyelmébe ajánljátok. Áldjon is meg benneteket a mindenható Isten. A keresztség sákramentumát a feltámadott Krisztus mennybe menetele alkalmával szerezte a következő szavakkal. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Három szót hoznék útra való számotokra. Evangélium, tanítványság, üdvösség. A keresztség erről beszél. Isten csodálatos tettéről, ígéretéről, az örök üdvösségről, amelyet a benne hívőknek akar adni, de odáig hogyan jut el az ember, akit Isten elhív önmagához. Az első szó az volt, hogy evangélium. Így küldte ki Jézus a tanítványait, hogy hirdessétek az evangéliumot. Minden népnek, mindenkinek. Csak ott támad hit a szívben, ahol Isten igét olvassák és hallgatják. Ezért olyan nagyon fontos, hogy a gyermekeink Isten igével találkozzanak. Ezért olyan fontos, hogy mi felnőttek is a Bibliánkat olvassuk, és ha lehet, akkor Isten tiszteletben az igét hallgassuk, mert akkor támad hit az ember szívében, ha hirdetik neki az Isten igéjét. Ekkor leszünk tanítványok. Ugye a második szó a tanítványság. Isten tanítványokat keres, tanítványokat gyűjt. A tanítvány az, aki a mesterére hallgat és őt követi. Isten a mi mesterünk. Ő az, aki tanít, ő az, aki magához van, elhív, vágyva vágyik Isten arra, hogy minden élet ő hozzá tartozon. A bűn esetben elvesztettük őt, elhagytuk őt, de ez nem kell, hogy így maradjon. Visszatérhetünk Istenhez. Vár, hív minket, és tanítványai lehetünk. Ez a mi szívünk döntése. Karolinát is Isten arra hívja el, hogy amikor elkezd nődögélni, és megérti már az igét, hirdessék majd neki, mindenki, ti is, nem csak majd a hitoktatója, nem csak a lelkipásztora, és amikor a szívében megismeri ezt a hírt, hogy az Isten szeret engem, az Isten akarja, hogy én a gyermeke legyek, akkor meghozza ő a szívében a döntést, hogy igen, én Jézus tanítvány akarok lenni. És ha meg van ez a döntés, akkor jön a harmadik szó, hogy üdvösség. Isten csodálatos örökséget készített a benne hívőknek. Bűneink bocsánata, a békesség, már itt a földön a miénk, és örök üdvösséget kapunk a földi élet vándorútja után. Kell ennél csodálatosabb dolog. Hatalmas örökség van elkészítve a mennyben Karolina számára is. Adja meg az Úr, hogy minden ígérete Istennek beteljesüljön ő rajta és rajtatok. Amen. Valljátok meg hiteteket, együtt a gyülekezettel fennállva mi is valljuk meg a hitünket, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvere Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, tegyetek fogadalmat, és feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, ő maga önként tegyen a konfirmációban vallást a Szent Háromság Istenre hitéről a gyülekezet színe előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezethez fordulok, ígéritek, hogy ezt a gyermeket szeretetben, imádságban hordozni fogjátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadok ahhoz, hogy őt ígyben neveljék. Ha igen, feleljük együtt mindnyájan,
Ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, neked adunk hálát a kicsiny Karolina életért. Neked köszönjük meg, hogy megőrizted az édesanyját a szülésben. Neked adunk hálát ezért a családért, hogy a második gyermeküket is hozzák, és kegyelmedbe ajánlják. Áld meg őket azzal a csodálatos ígérettel, annak beteljesedésével, amit Jézusban nekünk adtál. Hadd teljesedjék be Karolina életén is az örök üdvösség drága csodája. Juttasd őt élő hitre, szeretteivel együtt, és add, hogy ott legyen majd a földi vándorút után, a mennyekben, a neki készített örökségben. Hordozd ezt a családot a földi vándorúton, ebben az istentelen, hitetlen világban. Őrizd meg ezt a családot minden gonoszságtól, ennek a hitetlen világnak ármányától. Hordozd őket bölcsességgel a gyermeknevelésben. Áld meg őket, Urunk, hogy áldásodat, dicsőségedet hordozzák. Rád bízzuk őket. Nagy szeretettel védd meg őket. Amen. Karolina, keresztellek az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevébe. A minden kegyelem Istene áldja és szentelje meg a gyermeket, hogy növekedjék Isten és emberek előtt való kedvességben, és legyen majd az Úr Jézusnak áldott hűséges tanítványa. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! És van egy hagyományunk, testvérek, hogy egy megáldó Zsoltár verssel kérünk áldást a megkeresztelt kisgyermekek és szeretteik életére. Ez a 134-es Zsoltár harmadik verse. Drága testvérek, a 134-es Zsoltár harmadik versét énekeljük Karolina és szeretteinek az áldására. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Tiszteletünknek és a mi együttlétünknek további megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Helyünkön maradva hagyjuk meg a fejünket, gyertek imádkozzunk. Urunk, bele sem szoktunk gondolni abba, amit gyakran éneklünk, hogy Te teremtetted az eget, a földet és mindeneket, bennünket is. És mégis úgy tud élni az ember ebben a teremtett világban, amelyben minden rád kellene, hogy emlékeztesse, hogy pont rólad feledkezik meg. Így tudunk élni, így tudunk felkelni, így tudjuk a napjainkat folytatni, így tudunk lefeküdni este nyugovóra térni, hogy el tudunk rólad feledkezni. Könyörülj meg a mi gyarlóságunkon. Add, Urunk, hogy ebben a világban minden emlékeztessen bennünket Te rád. Arra a hatalmas Istenre, aki bennünket létrehívtál, mert Te vagy az élet forrása. Emlékeztessen bennünket a természet szépsége. Arra az Istenre, aki szeret minket. Jézusban utánunk jött, megváltott, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. És add, Urunk, hogy minden egyes lélegzett vételünk, szívdobbanásunk, bármi, amit a saját testünkön tapasztalunk, akár a hőség, a meleg, juttassa eszünkbe, hogy élünk, mozgunk, és ennek van egy csodálatos oka, egy bennünket szerető Isten, aki életünk felett uralkodik, aki szeret és megváltott. Urunk, vonj egészen magadhoz bennünket, Taníts minket a te utaidra, a te szövetségedre. Taníts bennünket arra az útra, amelyen az örök életre elhívottak járnak. Taníts, Urunk, úgy élnünk, hogy szemeid előtt kedvességet találjunk. A Szent Lélek munkájával munkáld bennünk az élő hitet. A te igéddel munkáld bennünk jellemünk, szívünk formálódását. Tisztíts meg, Urunk, és a te igéd hatalommal érintsen. Legyen felettünk hatalma szavadnak, hogy átformálja életünk minden apró dolgát. Hadd bízzuk rád, Urunk, a betegjeinket, a szenvedőket, a gyászoló szívűeket, a mélységben járókat. Hadd bízzuk rád a kicsiket és a nagyokat. Örökké való szeretettel hajolj le mindnyájunkhoz, a szenvedőkhöz, a betegekhez, különös hatalommal. Érintsd őket, hogy meggyógyuljanak. Árasz királyuk kegyelmedet. És Urunk, add, hogy a jó létben levők sem feledkezzenek el rólad. Az egészségesek is úgy kiáltsanak hozzád, mint hogyha betegek lennének. Taníts minket imádkozni, téged keresni, veled létezni. A mai igét tedd személyessé, hogy megszólítson, hogy tanítson, hogy vezessen. Ámen. Drága testvérek, a János evangélium a 13. fejezeténél járunk a sorozatban, ma is onnan olvasom az igét. Az első 20 versig fogunk ma előre haladni, tehát a lábmosás története, és kicsit utána az igehely, tehát János evangélium a 13. fejezet, az első 20 verset olvasom, hallgassuk figyelmesen. A húsvét ünnep előtt tudta Jézus, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Jól lehet, szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben az ördög már belesugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának a szívébe, hogy árulja előtt. Mivel Jézus tudta, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körül kötötte magát. Aztán vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat. Jézus így válaszolt neki: amit én teszek, te azt most nem érted, de később megérted. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát megmossák, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulj el, ezért mondta: nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és azt mondta nekik: értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Nem mindnyájatokról szólok, én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesedni az írásnak. Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Már most, mielőtt ez megtörténik, megmondom nektek, hogy amikor meg lesz, higgyetek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit elküldök, az engem fogad be, és aki engem befogad, az azt fogadja be, aki engem elküldött. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a lábmosás története Jézus Krisztusnak a saját magyarázata szavai szerint példaadás. Jézus Krisztus példát adott. Azt mondta a tanítványoknak, hogy értitek, mit tettem veletek, amint én tettem veletek, ti is így cselekedjetek. Ha én megmostam a ti lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. A köszöntő ige meg a Máté 20-28-as igéje volt, amikor Jézus szintén a szolgálatról beszél, és azt mondja, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Szolgálat. Egy olyan szó, amit igazán kellene értenünk a mélységével és a súlyával együtt, amikor szolgálatról van szó, akkor ez nem egy egyszerű munka. A szolgálat egy nagyon nemes szó a Bibliában. A szolgálat azt jelenti, hogy önfeláldozó, másokért végzett életet élünk. Önzetlenül, tisztán a másokat saját életünk elébe helyezve. Azt mondja az ige, hogy nem csak Jézus példát adott erre, hanem el is hív az ige minket arra, szolgáljatok az Istennek, szolgáljatok egymásnak, ezt a tanítást találjuk a Szentírásban. De hogyan? Ez lesz a mai témánk és a mai címünk, tehát a cím így hangzik, szolgálni, de hogyan? Szolgálni, de hogyan? A lámosás történetét most már több vasárnap olvastuk, és több szempontból megnéztük, tanulmányoztuk, és a szolgálatról is volt már szó, egy korábbi fejezetben, ugyanígy a sorozatban, a János evangéliumában volt egy olyan címünk, hogy kit szolgálsz. Beszéltünk akkor arról, hogy vannak emberek itt ebben a világban, akik ezt a világot szolgálják. Van, aki a saját testét szolgálja, a saját dicsőségét, van, aki a bűn szolgálja nyilvánosan, és Isten arra hívja bennünket, hogy az ő akaratát, őt szolgáljuk. Ez egy nemes szolgálat. Volt tehát már szó a szolgálatról, körbejártuk már azt, hogy kit és mit szolgálsz, de a hogyan az egy másik téma, és ma ezt fogjuk körbejárni. Én úgy gondolom, hogy mind éltünk már át olyan helyzetet, amikor valaki megfedett bennünket, és amit mondott, az jogos volt, igaz volt, de olyan stílusban tette, hogy hát nem nagyon éreztük magunkat fölemelve, olyan stílusba tette az intést, hogy hiába volt igaza, az ember szíve ilyenkor nehezen fogadja el. Mert hogy lehet így beszélni velünk? Ugye érzi az ember, amikor megbántják, érzi az ember, amikor megsebzik, érzi az ember, hogy hát ez lehet, hogy igazad van, jó barát, de nem így kellett volna ezt elmondanod. Voltatok már így? Én úgy hiszem, hogy mind voltunk már így. Nem mindegy, hogy egy lelkész például hogyan prédikál. Nem mindegy, hogy egy tanár hogyan tanít, és hogyan beszél a gyermekekkel. Nem mindegy, hogy egy keresztény hogyan tesz bizonyságot. Nem mindegy, hogy hogyan beszélgetünk valakivel. Azt sem mindegy, hogy hogyan intünk, figyelmeztetünk valakit, bármekkora jó szándékkal tesszük. És még azt sem mindegy, hogy hogyan segítünk a másik embernek. Azt látja rajtunk, hogy örömmel segítünk, vagy azt látja, hogy ilyen dulifuli módon, ilyen kelletlenül, és akkor nem fognak minket megkérni legközelebb segíteni. Nem mindegy, hogy hogyan szolgálunk. És ma erről lesz szó. Jézus Krisztus erre is hatalmas példát adott, hogy hogyan kell szolgálni. Nézzük a tanítást. Szolgálat. Ennél a szónál kezdjük, mert ez az a nemes szó, amit előbb érdemes érteni a maga súlyával. A Szentírás azt mondja, hogy a szolgálatra nem mindenki alkalmas. Sőt, kimondja azt is az ige, hogy igazából mindenki alkalmatlan, akkor mégis kiszolgálhat az, akit Isten elhív erre. Találunk egy igét a Zsidókhoz írt levélben, ez a Zsidók 5.4-es verse, tehát Zsidókhoz írt levél 5-ös fejezet 4-es vers. A következőt olvassuk itt. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit Isten hív el, mint Áront is. Áron volt ugye az első főpap az izraeli népnél, és Isten Áront kiválasztotta. Voltak Áronnak hibái. Pontosan tudjuk az ószövetségi történetekből, ugye az aranyborjút azt ő sodródott elő, készítette, az első főpap, mekkora bűn volt az. Áron a maga életével, jellemével alkalmatlan volt, de Isten kiválasztotta, elhívta, és formálta, alkalmassá tette a feladatra. A szolgálatot csak úgy lehet végezni, hogyha arra Isten hív el. És itt egy picit megállunk, testvérek, mert hát most azt gondolja talán mindenki, hogy jó, hát ez így is van. Nem, nem, nem így van. Szerte nézel a világban, és szerte nézel a világ egyházai között, akkor
szomorúan kell megállapítsuk, amit Vacsmanni nagyon sokszor írt, nagyon sok könyvében, hogy tel is tele van ez a világ, az egyházak olyan szolgálókkal, akik magukat hívták el. Jó szándékból szolgálnak, teli vannak tetrevágyással, cselekedni akarással. Ők valamit tenni akarnak az Úrért, csak éppen Isten nem hívta el őket. Ez ma is így van, a mai világban, a mai egyházakban is így van, és régen is így volt. Nagyon sokan szolgálnak valamilyen önmagukból fakadó felindultságból, saját ötletből. Nagyon sokan állítják szolgálatba a saját tehetségüket, a saját adottságaiknak megfelelően elkezdenek tenni, szolgálni, és a baj egyedül ott van, hogy erre Isten nem hívta el őket. Sok mindent tesznek, vannak gyümölcseik is az életben, de azt mondja Vacsmanni, és nagyon bölcsen magyaráz, pont egyébként a tegnapi Vacsmanni állítatos könyvnek a magyarázatában is erről volt szó, de sok helyen beszél erről Vacsmanni több könyvében, hogy igazából nem az számít, hogy mi milyen nagy tetre vágyással meg a saját tehetségünket is bedobva szolgálunk, hanem az számít, hogy küldte a mi életünket oda Isten, benne van-e Jézus Krisztus dicsősége, és mit szól hozzá a Szentlélek? Ugye a Zsidók 5-4, amit olvastunk, pont ugyanezt mondja, hogy hát önmagának senki nem szerezheti meg az elhívást, meg a szolgálatnak a tisztségét, nem, hanem ha Isten elhív erre, ha ő mondta, hogy menj. A szolgálaton mindig így kell gondolkodni. Csak akkor indulhatunk el, hogyha nagyon világos, Istentől való elhívásunk, felhatalmazásunk van, hogy mit kell csinálni. Csak akkor indulhatunk el, ha Isten áldása és dicsősége nyugszik rajta, és hogyha Isten maga van benne, és a Szentlélek azt egyengeti, irányítja. Itt nem számít a jó szándék, nem számít a hatalmas tehetség. Itt Istennek az elhívása számít. Képzeljétek el, hogyha minden keresztény, akinek esetleg nagyon jó beszélőkéje van, és nagyon ügyesen tud bánni a szavakkal, úgy gondolná, hogy mivel én nagyon-nagyon jól tudok beszélni, én megyek, akkor ige hirdetőnek. És ha Isten nem arra hívta el, Isten elhívása számít, ez a legfontosabb. A második pont, ahol emberi erőből és emberi indításból szolgálunk, ott mindig emberi gyarló vonásokat fogunk találni. Ez mindig így van. Ahol viszont Isten elhívásából, Istentől kapott erővel szolgálnak, ott meg krisztusi vonásokat fogunk találni a szolgálatban. Ez egy hosszú mondat, de nagyon fontos is, úgyhogy még egyszer elmondanám. Tehát ahol emberi erőből, emberi indítatásból szolgálnak, ott mindig gyarló emberi vonásokat fogunk találni a szolgálatban, ahol pedig Isten erejére támaszkodva szolgálnak, Isten elhívásából, ott pedig a szolgálatban krisztusi vonásokat fognak ugye találni. Volt egyszer két egyházi gimnázium egy városban, és ez a két egyházi gimnázium kicsit versengett is egymással, de őszintén csinálták, amit csináltak. Nagyon gyakran kimentek a városba, és körbejárták a külső negyedeket is, ahol ugye kertvárosi rész van. És amikor találtak olyan idős asszonyt, aki egyedül volt, özvegyen élt, akkor megkérdezték, hogy fölvághatják-e a fát, kisöpörhetik-e az udvart. Tehát igyekeztek szolgálni szeretettel, és az egyik ilyen szolgálatkor az idős néni hát nagyon megköszönte nekik, hogy jaj, de aranyosak vagytok, és az egyik gimnáziumból jövő diákokat a másik gimnáziumból valónak titulálta, és megdicsérte nagyon hát a másik gimnáziumot, és hát nem onnan voltak ugye a szolgálók, és akkor visszamentek, és mondták a tanárnak, hogy nagyon jó helyen voltunk, és sokat tudtunk tenni, de hát másik gimnáziumot gondoltak rólunk, hogy onnan jöttünk. Tanár megkérdezte, hogy de hát ugye mondtátok, hogy ti nem a másikból, hanem ebből jöttetek. És mondták ezek, hogy nem mondtuk. Úgy véltük, hogy Jézus Krisztus nem hozakodna elő vele. Ugye, mert ahol Krisztusi az indulat, ott nem a saját dicsőségünket keressük.
minden szolgálatnak a gyümölcséről meg lehet azt látni, hogy ez egy emberi erőből gyarló vonásokat hordozott szolgálat, így végzik, vagy pedig krisztusi vonásokat tartalmazó szolgálat. Amikor emberi erővel szolgálunk, akkor tudjátok, milyen vonásokat lehet felszerezni. Büszkeség, gőg, sértődöttség, elbizakodottság, a másoknak a lenézése, szeretetlenség, irgalmatlanság, kelletlenség. Ja, van egy ige, hogy minden zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek. Hát olyan sok szolgálat zúgolódással kelletlenül történik, az nem az Isten dicsőségét van. Ahol viszont az Istentől kapott erővel szolgálnak, ott krisztusi vonásokat fogunk találni. Alázatot, lemondást, szelídséget, békességet, szeretetet, irgalmat, és a másoknak a saját magunk elé helyezését. Ott kezdődik a szolgálat, hogy másokat önmagunk elé helyezzük. A kegyes szó, ismertek ezt a szót, hogy kegyes, sajnos negatívan értik nagyon sokan, pedig a Bibliában ez egy pozitív szó. A kegyes ember az, aki a hitét megéli alázatosan és Istennel jár, tehát nem azonos a kegyes kedővel, aki meg képmutatóan teszi ezt. A kegyes szónak az eredeti jelentése, kevesen tudják, helyt adni. Arra mondták a régi magyarok, a kegyes, hogy helyt ad. Aki kegyes, az helyt ad Krisztusnak, helyt ad Isten akaratának. Az önmaga akaratát, vágyát háttérbe teszi, és helyt ad a másik embernek. Tudunk-e így szolgálni? Nagyon sok szolgálat célt tévesztő szolgálat, és erről is van egy történet. Ismeritek a Taj Mahal épületét, az indiai gyönyörű épületet, a története azért is nagyon-nagyon különleges, mert nagyon komoly céltévesztettséggel tanít bennünket. Jahan Shah építette, hogy a legkedvesebb felesége meghalt, és úgy gondolta, hogy a síremléket fog építeni a koporsója köré, és az egész Taj Mahal igazából egy síremlék. El lett helyezve ugye a terület közepén a feleségének a koporsója, és megkezdődött az építkezés. Az egész építkezés gyakorlatilag a koporsó köré épített műremek, síremlék, és a Saksnak, képzeltek el, a több éves építkezés alatt a feleség iránti gyásza átváltozott az építkezés iránti szenvedélyévé. És tudjátok, mi történt? Az egyik ilyen útja során, amikor bejárta az építkezést, hát belebotott egy faládába, nagyon mérges lett, és megparancsolta a szolgájának, hogy dobják ki azt a faládát. Hónapokkal később jött rá, hogy ez a faláda az a felesége koporsója volt. Milyen sokan vannak, akik azt mondják, szolgálunk, mindent megteszünk, de a cél az már el van tévesztve. Mennyi ember veszi az ajkára Krisztust, de már szolgál a saját lelkesedéséből, a saját dicsőségért? Mennyi ember az eredeti célt már rég eltévesztette? Drága testvér, a saját helyeden gondolj bele, hogy férj vagy, a feleség vagy, ha apa vagy, ha anya vagy. Megvan az a hely, ahol szolgálnod kell. De azt úgy teszed, úgy vagy apa, úgy vagy férj, úgy vagy anya, úgy vagy feleség. Nem tévesztetted el a célt. Szolgálat. Ott helyt adunk a másiknak. A másikat előbbre helyezzük. Magunkat háttérbe. És ahol igazi szolgálat van az Istentől kapott erővel, ott nem sértődöttség, ott nem a büszkeségünk nyilvánul meg, ott nem a dacosságunk, ott nem a konokságunk, ott nem az elbizakodottságunk, hanem pont az alázat, a másokhoz való lehajlás, irgalmasság, szeretet. Ez kell, hogy megvalósuljon. Nézzétek az Úr Jézus Krisztusnak a szolgálatát. Ő volt az Úr a Mester. Megmondja a tanítványoknak, hogy nézzétek, hát megmostam a lábatokat, úgy hívtok engem, hogy Úr és Mester, és az vagyok. Ő volt az Úr és a Mester, ő vezetett, Ő mutatta az irányt, de többet tett ő a 12 tanítványért, mint az a 12 tanítvány ő érte. Ő volt az, aki szolgált. Ő volt az, aki úgy vezetett, hogy vezetve szolgált. Ő volt az, aki bár irányított, mégis mindig önmagát tette háttérbe, és a tanítványok javát nézte. Mindig. Ő volt az, aki teljes alázatossággal, önzetlenséggel, önfeláldozással és végtelen szeretettel és tisztasággal tette, amit tett. Ő így szolgált. Ha belegondoltok az evangéliumi történetekbe, Jézus soha nem sértődött meg senkire. Nem találunk ilyent, hogy ő beduzzogott volna valakire. Nem sértődött meg. Nem találunk olyat, hogy valakit megbántott volna. Még amikor a nagyon-nagyon kemény mondatokat néha kimondott, amit elevenünkbe vágó mondatok, olyan nagy szeretettel mondta. Emlékeztek, a Samária asszonnyal találkozik, hogy egy tönkrement életű asszony. Millió férfi volt az életében, és Jézus jött, hogy meggyógyítsa ezt a tönkrement életű asszonyt, és szeretettel szembesíti. Beszélgetnek, és akkor mondja Jézus neki, hogy hát hívd a férjedet, és jöjj vissza. Nincs férjem. Hát jó mondott, hogy nincsen férjed, mert eddig 5 férjed volt, akivel most élsz, az nem a férjed. Olyan szeretettel szembesíti. Az asszony nem is sértődik meg, nem vette bántásnak. Azt mondta, hogy Uram, látom, hogy te próféta vagy. Mindent megmondasz, ami van az életemben. Akkor az ember Istennel találkozik, akkor azt éli meg, hogy az Isten mindent tud rólam, és a legnagyobb fonákságomat is úgy tudja felhozni, hogy nem bántó, hanem bűnbánatra indít, kiáltásra indít, imádságra indít. Mert Jézus így szolgál bennünket. Jézus soha nem manipulált senkit. Nem fellengzősködött, hogy én majd megmondom a tutit, mert én vagyok az Isten fia. Nem látunk ilyen viselkedést tőle. Pedig ő tudta az igazságot. Ő tudta megmondani, hogy kinek mi a jó. Énekeltük az énekben most a 269-esnek az egyik versében, hogy ő tudja, hogy mire van szükségem. Életem határát, szükségét kimérte. Ő pontosan tudja, hogy ki vagy és mire van szükséged, és úgy szolgál neked. Jézus Krisztusnak a szolgálata tel is tele volt szeretettel, irgalommal és elhordozással. Ismerjük ezt a szót, hogy elhordozni? Az úrvacsorai liturgiában, az intelmeknél olvassuk és hallottátok már több százszor, hogyha valakire valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak. Ahogyan az Isten is megbocsátott ti néktek. Benne van, hogy ugye, szenvedjétek el egymást szeretetben. Benne van ez az elhordozás. Hányszor hordozott el téged Isten? Amikor nem érdemelted meg, de a szeretetével elhordozott. Hányszor hajolt le hozzád, amikor te voltál konok? És nem dörgölte az órod alá, hanem elhordozott, és majd beszélt veled akkor, amikor végre odafigyeltél rá. Neked így kellene tenned. A melletted élő felé, a gyermekeid felé. Mert Isten azt mondja, hogy ő példát adott neked, és elvárja, hogy te így csinálj. Ha te tanítvány vagy, az ő tanítványa, akkor úgy kell cselekedned, ahogy azt ő tette. Bonaparte Napóleon egyébként egy ilyen narcisztikus, hataloméhes ember volt. Azt olvastam egyébként róla, hogy a Waterloo-i csata után, ugye, amikor őt számüzetésbe vitték, ő a számüzetésben megtért. Mert nagy valószínűséggel ott lesz a mennyben, hogyha ez igaz, amit olvastam róla. De érdekes, hogy ez a különc ember, ez a hatalomittas ember, ez a megtéretlen életében is néha mutatott nagyon-nagyon nemes vonásokat. Feljegyezték róla, hogy az egyik csata után éjszaka körbe járta a tábort, és az őrségben levő katonát alva találta. Hát abban a korban ezért főbelövés járt, és képzeltek el, nem ébresztette föl a katonát, hanem vállára vette a katona puskát, és hajnalig ő a császár őrt állt a katona helyett. Reggel fölébredt mellette a katona. Hú, császárom, elaludtam. És annyit mondott neki, hogy egy ilyen csata után egy bátor katonának ezt most elnézem. De legközelebb ne forduljon elő. Irgalmas volt. elhordozta ennek a katonának a hibáját. Amikor Jézus Krisztus veled bánik, szeretettel szolgál, irgalmasan szolgál, mennyi badarságot szoktunk mind elkövetni? Mennyi vétket vétekre halmozni? És elhordoz téged, mert szereti az életedet. Elhordoz, és sokszor beállt a helyedre, amikor te nem álltál helyt, és szeretett helyetted, helyt állt helyetted, és irgalmas volt te veled. Amikor az emberek próbálnak meg saját erőből szolgálni, akkor ez így nem megy. Tehát belőlünk ez nem jön. Megromlott természetünkből nem fog jönni, hogy akkor önzetlenül, nagyon tisztán, magunkat mindig a háttérben, másokat néz. Nem megy ez nekünk. Ez csak az Isten szent lelke segítségével mehet. Csak így történhet. Csak így sikerülhet. És hiába a legjobb szándék. Én olyan sok emberrel találkozom, aki az emberi jóságban bízik, és úgy gondolja, hogy nagyon jó szándékom van, akkor az úgy rendben van Isten előtt, és az úgy megy. Nem megy. A heidelbergi káténkban van egy ilyen nagyon elviselhetetlen mondat, hogy a legjobb cselekedeteink is bűnnel fertőzöttek. És ez igaz. A legjobb szándék is az emberi szívből bűnnel szennyezett. Nézzétek meg, hogy a legjobb szándékú emberekben is mennyi hiú dicsőségvágy van. Amikor valamit jól csinálunk, amikor valami sikerül, amikor úgy gondoltad, hogy most nagyon-nagyon jól csináltad, ott van bennünk a sajátunk megdicsérés. Ez a hiú dicsőségvágy, ez a nagyon ügyes voltam. Szoktam nektek mondani a példát, hogy a hittanos kisgyerekeimen látom. Tiszteltes bácsi, ötös lett a matek dolgozatom. Ugye király vagyok. Egyből magát, ez jön belőlünk. A kisgyerekből is. Ha jól csinálom, akkor én vagyok a király. Ilyenek vagyok. A felnőtt is ilyen. Mi is ilyenek vagyunk, nem csak a gyerekeink. Drága testvérek, a legjobb szándékkal szolgálunk is, de ha saját erőből tesszük, benne lesz a hiúság, a dicsőségvágy, és a Bibliában meg azt találjuk, hogy Isten azt mondja, hogy dicsőségemet másnak nem adom. Elvettük róla az áldást. Jézus Krisztusnak a szolgálatában teljes odaadás volt, teljes önmagának való meghalás. És tudjátok, az Úr Jézusnak a kereszt halálakor van egy olyan részlet, ami sokak számára szerintem nem világos. Erről nem szoktunk beszélni, mi lelkészek sem. Olyan kis tabu téma ez. Ugye, ha megnézitek bármelyik festőnek a nagypénteki jelenetét, aki megfestette Krisztust a kereszten, a Krisztuson is van egy ágyékkötő, a két latoron is, de a Biblia szerint, ugye a ruháit levették, azon megosztoztak a katonák, mezítelenül volt, megszégyenítve, megalázva. Mezítelenül feszítették keresztre. És 6 órán keresztül még kínok között hordozta a mi szégyenünket is. Ilyen mélyre hajolt az Isten. Mert szeret az Úr. Az alsógatyát egyébként az ős magyarok találták fel, hozták be Európába, addig Európában ismeretlen volt. Jézus Krisztusnak az odaadásában, a szolgálatában egy teljes meghalás volt a saját élete számára, hogy éljen neked. Szerezzen neked kegyelmet, bűnbocsánatot, örök életet. Vállalta minden szégyenedet, megalázta magát, és megváltott téged az örök kárhozatból. Hatalmas árat fizetett Krisztus. De tudjátok, Jézus Krisztus áldozatának, hogy minden áldozatnak akkor lesz értelme, ha az, akiért hozták, az elfogadja. Ez egy nagyon komoly mondat, ezt még egyszer elmondom. Krisztus áldozatának és minden áldozatnak csak akkor lesz értelme, hogyha az, akiért hozták, az elfogadja. Jézus Krisztus mindent odaadott érted. Az Isten fia neked szolgál, de ennek csak akkor lesz értelme, ha te ezt komolyan veszed, ezt elhiszed, elfogadod, és engeded, hogy az evangélium üzenete átformáljon. Különben hiába halt meg érted, Krisztus. És innen jön a szolgálatunk is. Ha Jézus Krisztus szolgálatát megismertük, és belecsodálkozott ebbe a lelkünk, beledöbbentünk, hogy az Isten mekkora árat fizetett az én nyomorult életemért, és odaadjuk neki a szívünket, onnan kezdődhet az igazi szolgálatod neked. Amikor már nem saját erőből, saját ötletből, tenni akarásból, hanem Istenért. Önzetlenül. Ő érte. A szolgálat csak tiszta szeretetből mehet végbe, és ezért kell átadott szívvel szolgálni. Az át nem adott, a Krisztusnak át nem adott szív nem tudja őt szolgálni. Soha. Mert az nem az lett, amit az ember gondolna, és nem az lesz, amit Isten várna. Add át a szívedet Krisztusnak. Mert csak így fogsz majd a helyeden lenni. Csak így lehetsz áldott férfiú ebben a világban, aki Istent képviseli. Csak így lehetsz áldott férj, feleség, anya, apa, engedelmes gyermek, ha átadod a szívedet Jézus Krisztusnak. Történettel zárom ma is. Volt egy szent életű ember egy faluban, aki úgy gondolta, hogy ő remete lesz, és egészen az Istennek fog élni, és imádkozva a mások emberért, másik sok életért tölti majd az idejét, és elbúcsúzott mindenkitől a faluba, kiköltözött a természetbe, keresett egy barlangot, az berendezte magának, volt a közelben egy kis patak, gondolta, hogy akkor onnan tudok innivalót hozni, kialakított egy kis kamrát, összeszedte a növényekből egy kis ágyhelynek valót, szalmát, mohát, szépen kialakította, szegényesen, egyszerűen, de boldog volt, hogy én most az Istennek tudok élni. Nem lesz semmi olyan ebből a világból olyan zaj, ami megzavarna engemet. Oda tudok figyelni az Istennek a dolgaira. Itt a természetben minden apróság, a madarak énekszavától kezdve a növényekig, az Isten fogja eszembe juttatni, rá tudok hangolódni, és vele fogok élni. És elkezdte a remete életet élni, és megpróbált nagyon sok igét olvasni, imádkozva tölteni sok órát egy nap, és egyszer csak mindjárt a remeteségének az elején, az egyik napon, és Nest hallotta a kis fabrikát, kamrája felől, hát nagyon-nagyon dühös lett. Hát mi itt se hagynak békén. Hát ki az, aki engemet nem hagy békén, amikor a legszentebb dolgokkal akarok foglalkozni, úgyhogy rohant oda nagy düvel, fogott ugye egy ilyen kis vetszősepőt, amit készítgetett a barlang tisztításra, hogy akkor most valakit itt nagyon hátba fog vágni, és hát nézte a kamrájába, hogy ki zörög, kiverte le az edényeket, ekkora pici szürke egérke volt. Hú, nagyon mérges lett, hogy te zavart itt engemet. És elkezdte csépelni, ugye állandóan a cséplés elől elugró egérkét, úgyhogy ez 10 percig így folytatódott, minden szétvert a kamrájában, aztán elfáradva leült, az egérke is abba hagyta a menekülést, és a történet szerint megszólalt az egérke, hogy te remete, miért bántasz engem, amikor én nem bántottalak? Nem bántottál, hát én a legszentebb dolgokat csinálom. Az Istennel vagyok négy szem közt. Imádkozom, igét olvasok, és te megzavartál ebben. Az egérke elgondolkodott, és annyit kérdezett tőle, te remete? Ebben a pici barlangban nem tudsz meglenni velem, aki ilyen kis picirka vagyok. Akkor hogy akarsz meglenni a hatalmas, mindenható Istennel, aki mindennél nagyobb? János evangéliuma, sőt János levelében van ez, hogy a János apostol írja az evangélista, hogyha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki gyűlöli a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát. Szolgálni, de hogyan? Te hogyan szoktál szolgálni? Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, szeretnénk neked megvallani, hogy annyiszor tele vagyunk tetrekészséggel, cselekvés kényszerünkkel, valamit vágynánk tenni, érted, és még a jó szándékból és a lelkünk indulatából is olyan nehezen figyelünk oda az ige tanítására, hogy senki nem szerezheti meg magának ezt a tisztséget, csak hogyha Isten hívja el. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy mi tudunk cselekedni, dönteni, terveket készíteni nélküled is. Könyörülj rajtunk, hogy olyan sokszor elindulunk nélküled, de a te neveddel az ajkunkon is, és azt gondoljuk, hogy te ott vagy velünk, ott vagy mögöttünk, de erről is volt már tanítás, hogy a tanítvány előtt megy a mester, és nem a tanítvány mögött. Mi el tudunk úgy indulni a szolgálatba, hogy úgy gondoljuk, hogy te majd oda jössz, ahol mi vagyunk. Pedig az ige pont azt mondja, hogy ahol Krisztus van, ott lesz az ő szolgája is. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy tudunk szolgálni saját ötletből, saját elhívásból. Hogy a tőled kapott adottságainkat úgy véljük, hogy az már maga az elhívás, hogyha valamire van képességünk, tehetségünk, adottságunk, és villámgyorsan beállítjuk a szolgálatba, és úgy gondoljuk, hogy ez így teljesen rendben van. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk a lélek fegyelme alatt élni. Tudjunk arra figyelni, hogy küldtél-e bennünket. Hogy benne van-e Jézus Krisztus dicsősége. Hordozza-e Isten akaratát, az, amiben belefogtunk. És hogy mit szól hozzá te szent lelked. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne a saját magunk szolgálatával legyünk elfoglalva, célt tévesztve, hanem tudjunk rád figyelni, és egészen a te akaratodnak odaadni magunkat. Szívünket, gondolatainkat, kezeinket, lábunkat. Könyörülj meg így rajtunk. Áldott légy, Úr Jézus, hogy csodálatos példát mutattál a szolgálatra. Te önmagadat háttérbe helyezted, és hordoztál el milliónyi embert végtelen szeretettel, köztük bennünket is. Hordoztál minket irgalommal, szeretettel, amikor konokok voltunk, amikor dacosak, amikor szófogadatlanságban voltunk, amikor nem beszéltünk veled, könyörülj meg rajtunk. Áldott légy azért a türelemért, amellyel szolgáltál és szolgálsz nekünk. Áldott légy azért az odaadásért, önfeláldozásért, tiszta szeretetért, amellyel felénk vagy. Áldott légy a Golgotai keresztért, hogy az életedet is letetted értünk, hogy mi ott lehessünk a mennyekben. Urunk, hadd rázzon meg bennünket az evangélium csodája. Hadd rázza fel szívünket a lelki álomból a szereteted csodája. És hadd adjuk oda a mi szívünket te neked. És hadd tudjunk úgy élni, téged szolgálni, ahogy az szemeid előtt kedves. Áldott légy, hogy szeretsz, hogy megváltottál, hogy néven szólítasz, hogy a tieid előtt világossá teszed akaratodat, és kijelented magadat annak, aki őszintén téged keres. Dicsérünk, Urunk, és magasztaljuk nevedet. Jöjj, ma is beszélj még tovább velünk, érints meg, vonj magadhoz, hogy az életünk a tied legyen, ne a saját ötleteinké. Amen. A csendes percben mindenki a saját szíve fohászát vigye oda Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világosság, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, mert övé lett az életnek világossága. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Isten áldjon meg bennünket, és legyen mindannyiunk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a 392-es ének. Énekeljük végig. Azért ez az ének lesz a záró ének, a 392-es, mert Istent az embereken keresztül tudjuk szeretni. Ugye ez egy nagyon különösen hangzó állítás, de Istent nem közvetlenül tudjuk szeretni, hanem az embereken keresztül. Majd ha odaérünk a János evangélium a végéhez, ott lesz majd ez az üzenet nagyon nyomatékos, akkor Péternek kérdezi ugye Jézus, hogy szeretsz engem, és mondja, hogy szeretlek, ugye háromszor is kérdezi, legeltesd az én juhaimat. Tehát Istent az embereken keresztül tudjuk szeretni. És ez az egyházról szóló ének, figyeljünk oda a szövegére, 392-es ének, és utána még a kivonulás előtt fennállva a himnuszt is el fogjuk énekelni, 392-es ének, mind az öt versével, az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent ígére épült fel lelki temploma.
Azért a szó hígér
áldás békességet.